Kezdődik a Híradó vasárnap este, Szöllősi Györgyi vagyok, jó estét kívánok! Tizenhat halott, 40 sebesült, öngyilkos merénylő robbantott a volgográdi pályaudvaron. 60 milliárd forintot különített el a kormány a sertés ágazat fejlesztésére és új korszerű telepek építésére. Elérte a szmog a veszélyes szintet Sajó-Szentpéteren, de egyre több városban kritikus a szállópor koncentrációja. Több ezer külföldi fiatal szilveszterezik Budapesten, a vendéglátók nekik szóló programokkal is készülnek. Tizenhatan meghaltak, 50-en pedig megsérültek egy öngyilkos merényletben a dél-oroszországi Volgográd pályaudvarán. Vlagyimir Putyin orosz elnök arra utasította a rendvédelmi erőket, hogy tegyenek meg minden szükséges intézkedést a biztonság szavatolására. Két hónapja szintén Volgográdban egy buszon robbantott egy öngyilkos merénylő, akkor 7-en haltak meg. Elemzők szerint Moszkva attól tart, hogy iszlamista fegyveres csoportok erőszakos cselekményekkel akarják megzavarni, ellehetetleníteni a 6 hét múlva kezdődő téli olimpiát. Az egyik csecsen hadúr korábban arra szólította fel híveit, hogy tegyenek meg mindent a szocsii olimpia megrendezése ellen.
A volgográdi pályaudvarral szemben lévő ipari kamera rögzítette a robbanást. Hatalmas ereje volt a detonációnak. A pályaudvar bejárati oldalánál, a földszinten és az első emeleten is minden ablak betört. A merénylőt a vasútállomás elektronikus biztonsági kapujánál egy rendőr megállította, ezért nem az utasokkal zsúfolt épületben, hanem a bejáratnál robbantotta fel magát. A merényletben az első információk szerint legalább 15-en meghaltak és 50-en megsebesültek. Az orosz szövetségi nyomozóhivatal megállapította, hogy a merénylő testére szerelt robbanó szerkezet apró fémdarabokat is tartalmazott, hogy minél nagyobb pusztítást végezzen. A detonáció olyan erős volt, mint a 10 kg trotil robbant volna. Több áldozat lett volna, a vasútállomás biztonsági rendszere nem működik. A fémdetektor akadályozta meg, hogy az öngyilkos merénylő bejusson a váróterembe, ahol rengeteg ember tartózkodott, mondta szóvivő. A hatóságok lezárták a vasútállomást, és kutyákkal további robbanó szerkezetek után kutatnak. Vlagyimir Putyin orosz elnök arra utasította a rendvédelmi erőket, hogy tegyenek meg minden szükséges intézkedést a biztonság szavatolására. Idén október 21-én ugyanebben a városban 7 ember életét oltottak egy muzulmán nő, aki egy városi buszon robbantotta fel magát. Korábban az egyik csecsen hadúr arra szólította fel az iszlamista fegyvereseket, hogy tegyenek meg mindent a Szocsiban február 7-én nyíló orosz téli olimpia megrendezése ellen.
Moszkvai tudósítón Kegyes Csilla szerint ellentmondásos információk érkeznek Volgográdból. A helyszíni beszámolók szerint pánik hangulat van a városban, a hivatalos közlemények viszont arról szólnak, hogy nyugalom van. Először egy feltehetőleg dagesztáni női merénylőről beszéltek, a legfrissebb információk szerint azonban már egy szláv férfit gyanúsítanak a robbantással.
A volgográdi régió kormányzója azt nyilatkozta nemrég, hogy nincs pánik a városban és a térségben sem. Az emberek, amint meghallották, hogy mi történt, azonnal segíteni siettek. A taxisok az elsők között voltak, több sérültet kórházba szállítottak. Volgográdban holnap a nacionalisták tüntetést szerveznek az észak-kaukázusiak ellen, akik közül az első hírek szerint az öngyilkos merénylő származott. A rendőrség előbb egy dagesztáni merénylőre gyanakodott, időközben azonban a kamerák felvételeit átnézve kiderült, hogy egy szláv férfi hozta működésbe a robbanó szerkezetet, amelyet a hátizsákjában vitt be. Korábban Doku Umarov csecsen hadúr arra szólította fel követőit, hogy mindent tegyenek meg, ahogy ő fogalmazott, a sátáni Szocsiban megrendezésre kerülő téli olimpia ellen. Egyelőre nem tudni, hogy a mostani volgográdi merényletet egyik híve követte el. Moszkva attól tart, hogy az iszlamista fegyveres csoportok erőszakos cselekményekkel akarják megzavarni, ellehetetleníteni a 6 hét múlva kezdődő téli olimpiát. Egyébként Volgográd mintegy 1000 kilométerre van Szocsitól.
Ismét riasztást adtak ki a meteorológusok Nagy-Britanniában, mert holnap heves esőzésekkel és erős széllökésekkel újabb vihar éri el a szigetországot. Ez már a harmadik vihar, amely karácsony óta Nagy-Britanniát sújtja. Egy hete több százezer otthon maradt áram nélkül. Ma még mindig ezrek várnak arra, hogy az áramszolgáltató kijavítsa a hibát. A brit ellenzék a történtek után a lakossági áram- és gázszolgáltatás jelenlegi rendszerének felülvizsgálatát követeli. Az egyik munkáspárti politikus egyenesen úgy fogalmazott, a történtek azt jelzi, hogy az áramszolgáltató cégeket jobban érdekli a profit, mint saját fogyasztóik.
A karácsony környéki heves esőzések és szélviharok következtében a szigetország több folyója kilépett a medréből. A mostani riasztás is hasonló hevességű viharra figyelmeztet, noha még a keletkezett károk felszámolása sem történt meg. David Cameron brit miniszterelnök tegnap előtt a viharok által leginkább sújtott térségbe látogatott, ahol a helyiek panasz áradattal fogadták. Azt sérelmezték, hogy az energiaszolgáltatók és a helyi hatóságok cserben hagyták őket, mert a legnehezebb órákban senki sem segített rajtuk, és még ma is több olyan otthon van, ahol karácsony óta nincs áram. Az ilyen katasztrófákra fel kell készülni. Most elsősorban az áramszolgáltatást kell helyreállítani, és levonni a következtetést a történtekből, mondja a brit kormányfő. Ezt sürgeti a brit ellenzék is. Szerintük alapos felülvizsgálatra szorul a lakossági áram- és gázszolgáltatás jelenlegi rendszere. Graham Stringer, az Alsóház Energiaügyi Bizottságának munkáspárti tagja, a Daily Mail című napnak nyilatkozva szombaton azt mondta, a történtek azt jelzik, hogy az áramszolgáltató cégeket jobban érdekli a profit, mint saját fogyasztóik. Úgy véli, miközben a fogyasztóknak nyújtott szolgáltatások színvonala soha nem látott mélységbe süllyedt, a lakossági áramtarifák és a szolgáltatók profitja rekordokat dönt. A BBC adatai szerint 2007 óta Nagy-Britanniában a gázára 41, a villanyé pedig 20%-kal nőtt. A hat nagy energiaszolgáltató 4 év alatt 12 milliárd fontot, nagyjából 4200 milliárd forint hasznot tett zsebre. Ed Miliband, a munkáspárt vezetője és miniszterelnök jelöltje, a párt szeptember végi kongresszusán már bejelentette, ha a 2015-ös választások után kormányra kerülnek, legalább 20 hónapra befagyasztják a kiskereskedelmi áram- és gázárakat. Akkor az egyik szegényeket támogató londoni civil szervezet vezetője azt mondta, örül a brit ellenzék rezsibefagyasztó terveinek, de vannak kétségei is. 2015-től fagyasztanák be az árakat, de most 2013 van, és az emberek már most halálra fagytak saját otthonukban. Nem tudni, hogy a nagyvállalatok milyen lépéseket tennének a következő 2 évben. Nyilván előre kompenzálnák az esetleges bevétel kiesést, és még jobban felnyomnák az árakat, fogalmazott a civil szervezet vezetője. A Szigetország egyelőre a következő viharra készül. Az előrejelzések szerint hétfőn az újabb vihar ismét orkán erejű széllel és jelentős mennyiségű csapadékkal érkezik. A hatóságok áradásokra és áramkimaradásokra figyelmeztetnek.
Újabb országjárásba kezd a Fidesz. Január 20-a és február 15-e között 119 helyen 30 kormánypárti politikus tart fórumot a rezsicsökkentésről, jelentette be a párt kommunikációs igazgatója. Kocsis Máté elmondta, a fórumokon miniszterek, államtitkárok, európai parlamenti képviselők, polgármesterek és a párt elnökségének tagjai vesznek részt. Kocsis Máté emlékeztetett, a rezsi munkacsoport már dolgozik azon, hogy mely szolgáltatásokat és milyen mértékben érintsen a következő rezsicsökkentés, amiről várhatóan a januári frakcióülésen döntenek. A politikus hozzátette, a harmadik rezsicsökkentést a bejelentés óta támadja a hazai baloldal.
Világosan látszik, hogy 2014 a rezsiharc éve lesz. Az is világosan látszik, hogy a jövő tavaszi választások legnagyobb tétje az, hogy sikerül-e megvédeni a rezsicsökkentés politikáját.
Azonnali jogszabályváltozást követel az MSZP az online pénztárgépek beszerzése körüli problémák megoldására, mondta Burány Sándor. Az MSZP-s képviselő szerint olyan jogszabályváltozás kell, ami biztosítja, hogy azok a vállalkozások is hozzájussanak az állami támogatáshoz, amelyek időben beadták igénylésüket, de még nem kapták meg a pénztárgépet. Burány Sándor szerint kártalanítani kell azokat a vállalkozásokat, akik olyan pénztárgépeket szereztek be, amelyeket a kormány később alkalmatlannak minősített.
És végül, de elsősorban jogszabályokban vállaljon kötelezettséget a kormány arra, hogy március 31-éig semmilyen szankció nem éri a vállalkozásokat a pénztárgépek beszerzésének anomáliái miatt.
A Fidesz szerint álságos a szocialisták követelése, mivel az online pénztárgépek üzembe állítása az adócsalók kiszűrését szolgálja. Kocsis Máté, a párt kommunikációs igazgatója hozzátette, ez valamennyi tisztességes adózó érdeke is, amit a kereskedők is megértettek. Január 18-án Budapesten tartja szokásos évértékelő rendezvényét a Jobbik, jelentette be Dúró Dóra, a párt szóvivője. Ezen Vona Gábor, a párt elnöke, egyben miniszterelnök jelöltje, összefoglalja majd az elmúlt év történéseit. Egyúttal kijelöli a következő időszak feladatait is, valamint beszél majd aktuál politikai eseményekről is.
Nem szeretnénk emellett álszentek lenni, bizonyos értelemben már zajlik a kampány, és várhatóan ez a rendezvény 2,5 hónappal az országgyűlési választások előtt fog lezajlani, ezért nyilván a választásokról is és a kampányról is szó lesz ezen a rendezvényen.
60 milliárd forintot különített el a kormány a sertés ágazat fejlesztésére, jelenleg ugyanis csak minden tizedik telepen képesek versenyképes körülmények között sertést tartani, illetve tenyészteni. Már a tavaly nyáron elfogadott sertés stratégia is azt a célt tűzte ki, hogy segítse a gazdákat a telephelyek korszerűsítésében.
Hagyományos módon etetik a disznókat a Nógrád megyei Irinyben. A gazda most még csak 20 állatot tart, de grandiózus tervei vannak. Több mint 600 kocát akar vásárolni.
Ez az új sertéstelepünk.
Egy 21. századi sertéstelepet épít hamarosan. A beruházás csak nem 1,5 milliárd forintba kerül, amihez az államtól több mint 800 millió forint támogatást kapott.
Ahol szükséges ott a hűtést, beterveztük, ahol szükséges a fűtést, a listálóknak a trágya elvezetése lagunás rendszerrel történik. Nagyon egyszerű és tisztábban tartható az állat. Az etetés ez egy csippes rendszerrel, számítógépen végig megfigyelhető.
A Vidékfejlesztési Minisztérium közvetlenül karácsony előtt 60 milliárd forintot különített el, hogy támogassa azokat a gazdákat, akik fejleszteni szeretnének.
Jelenleg minden tizedik telepen képesek versenyképes körülmények között sertést tartani, illetve tenyészteni. A tavaly nyáron elfogadott sertés stratégia egyik célja éppen ezért az volt, hogy támogatást nyújtson a gazdáknak az állattartáshoz szükséges gépek berendezések vásárlásához, illetve a hízlaló telepek korszerűsítéséhez. Itt van ugyanis a legnagyobb lemaradás a nyugat-európai sertéstartókkal szemben. A szaktárca azt szeretné elérni, hogy hatékonyabbá és ezzel együtt eredményesebbé váljon a sertés tartása, tenyésztése Magyarországon, és hogy évről évre növekedjen az állatállomány száma.
A sertés stratégia végrehajtásáért felelős miniszteri megbízott azt mondta, az a cél, hogy a magyar ember magyar sertés húst egyen. Ez sok más mellett az élelmiszerbiztonság miatt is fontos.
Az ellenőrzött minőség az nagyon fontos, ugyanis Magyarországon a takarmány termelés az GMO-mentesen megy, genetikailag módosított takarmányokat nem állítunk elő, de viszont külföldi országban nem tudjuk ellenőrizni az ott lévő mondjuk sertéseket, milyen takarmányozási körülmények között tartották.
Horváth István hozzátette, jövőre az ágazat jelentős tisztulását és versenyképessé válását várják az élő és félsertés áfájának csökkentésétől. Eddig egyes feldolgozók akár 50%-ban is feketén vásároltak alapanyagot, illetve azért vettek félsertést vagy élősertést külföldről, mert az import esetében nem kellett finanszírozniuk az általános forgalmi adót. Az alacsony áfa miatt azonban már nem éri meg feketén vásárolni a sertést, vagy külföldről behozni.
A kereskedelem számára fordulatot hozott a 2013-as év, kisebb bővülés indult meg az ágazatban, mondta az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára. Vámos György az évet értékelve arról beszélt, a kereskedelemben dolgozó vállalkozások többsége azzal számol, hogy a tavalyinál jobb évet tud zárni, egyértelműen javulásra számítanak az idén. Míg a tavalyi legerősebb hónapban, decemberben 832 milliárd forint volt a forgalom a kereskedelemben, az várhatóan az idei év utolsó hónapjában 860-870 milliárd forintra nő. Vámos György hozzátette, a rezsicsökkentés, az alacsony infláció, a kiskeresetűek, főleg a nyugdíjasok reáljövedelmének emelkedése hat leginkább a fogyasztás alakulására. Kedvező évet zárt 2013-ban is a magyar tejágazat, mind a termelők, mind a feldolgozók jövedelem többletet értek el, mondta a Tej Szakmaközi Keszszervezet és Terméktanács ügyvezető igazgatója. Lukács László emlékeztetett, már tavaly jelezték, hogy 2013-ban az ágazatban erős lesz a kereslet a tejre és a tejtermékekre, főleg az uniós és a világpiaci termelés csökkenés miatt. Ez pedig növelte a tej felvásárlási és némileg a fogyasztói árát. A terméktanács vezetője szerint a keresleti piac azonban nem marad fent sokáig, ezért a hazai termelőknek érdemes hosszú távú szerződésekkel bebiztosítani magukat. Veszélyes a levegő a Borsod megyei Sajó-Szentpéteren. Az Országos Környezet Egészségügyi Intézet szerint a városban a szállópor koncentrációja ma hajnalban ért el a legmagasabb, a 4-es riasztási szintet. Miskolc, Kazincbarcika, Putnok és Salgótarja levegője továbbra is egészségtelen a szmog miatt, de már Dunaújvárosban, Esztergomban, Vácott-Egerben, Oszlárban, Debrecenben és Nyíregyházán is elérte a kifogásolt szintet a levegőminőség.
Alig egy nap alatt érte el a legmagasabb, a 4-es riasztási szintet a levegő minősége Sajó-Szentpéteren. Szombaton még csak egészségtelen volt, vasárnap hajnalra viszont már veszélyes.
Pénteken tájékoztatási szint volt, ami azt jelenti, hogy 70 mikrogram per köbméter. Ezt elérte szombaton 102,7-re, ami már riasztási fokozat, tehát tegnap elrendeltem a riasztási fokozatot.
Az önkormányzat egyelőre még csak azt kéri az emberektől, hogy autó helyett válasznák inkább a tömegközlekedést. Az óriási forgalom a szennyezett levegő egyik oka. Sajó-Szentpéteren a hétvégén sem csökkent az átmenő forgalom, egymást érik az autók. Sokan tüzelnek fával és szénnel, ez is rontja a levegő minőségét.
Nekem az egyik unokám, én azt más és befullad erre a smogra, szóval minden erre a ködös nyálkás leve, párás időre, mindenre. Szóval és nem jó ez így. Ez a levegő szerintem senkinek se.
Üres a sportpálya is, a ködben még a lelátókat sem lehet észrevenni. A smog miatt kevesen jönnek ki sportolni.
Biztos, hogy nem jó, mert mondtam a férjemnek, hogy van, amikor könnyebben tudok futni, mikor tiszta levegő, van ilyenkor meg nehezebben, sokkal nehezebben.
Olyan nagy a köd és a smog, hogy még az utca túloldaláig sem látni el. A szakemberek azt mondják, hogy ez a smogos párás idő nem csak a légzőszervi megbetegedésben szenvedőknek okoz nehézséget, hanem a gyermekeknek és az időseknek is. Ezért azt javasolják, hogy aki teheti, ne jöjjön ki a szabadba, és szellőztetni is csak rövid ideig szellőztessen. A híradót M. Bíró Liza tudósította Sajó-Szentpéterről.
Néhány órán belül hasonló körülmények között két emberölés is történt tegnap Pest megyében. Fóton és Dabason is mellkason szúrták az áldozatot. A gyilkos mind a két esetben a házigazda volt, az áldozatok pedig a vendégek. A rendőrök mindkét tettest elfogták.
Bűnügyi helyszínelők érkeznek a fóti házhoz, ahol a gyilkosság történt. A 41 éves házigazda a nála vendégeskedő ismerősét ölte meg. Négyen italoztak, amikor a társaság két tagja összeszólalkozott. Veszekedni kezdtek, majd a vita hevében a házigazda felkapott egy kést az asztalról, és mellkason szúrt a vendégét. A mentők néhány perc alatt a helyszínre értek. Megpróbálták újraéleszteni a leszúrt férfit, de nem sikerült megmenteni. A házigazda a helyszínen megvárta a rendőröket.
A 41 éves férfit a nyomozók a bűncselekmény elkövetésének helyszínén elfogták, majd a Dunakeszi rendőrkapitányságra előállították, ahol őrizetbe vétele mellett gyanúsítottként hallgatták ki.
Néhány órával később a fóti gyilkosságra kísértetiesen hasonlító körülmények között öltek meg egy nőt, az szintén Pest megyei Dabason. Itt is a házigazda szúrta mellkason vendégét egy hangos vita közben. A 43 éves nő holttestét az egyik szomszéd fedezte fel. Ő értesítette a rendőröket. A tettes még a rendőrség megérkezése előtt ismeretlen helyre távozott. A környéken lakók szerint a férfinek már volt dolga a hatóságokkal.
Korábban már csinált egy ilyen büntényt, úgyhogy most sajnos megismétlődött.
A Pest megyei rendőrfőkapitányság elfogató parancsot adott ki a gyilkosság feltételezett elkövetője ellen. Erősítésként Dabasra vezényelték a készenléti rendőrség egyik egységét, és berendelték a város összes polgárőrét is. Szabályos hajtóvadászat indult a férfi kézrekerítésére.
Menjetek külön, húzzátok szét!
A rendőrök átfésülték a Dabas melletti erdőket, hát ha itt rejtőzött el a férfi. Emellett ellenőrizték ismerőseit, rokonait, hát ha náluk bújt meg. Végül vasárnap délután Budapesten volt élettársa lakásán fogták el.
Megöltek egy idős asszonyt Budapesten 19. kerületi otthonában. A 79 éves nő holttestére vasárnap délben talált rá szomszédja az Attila utcai lakásában, közölte a rendőrség. A helyszín és a halott szemle adatai alapján az idős nő emberölés áldozata lett. Az ügyben ismeretlen tettes ellen indítottak eljárást emberölés gyanúja miatt. Drogbárókat és több száz drogüzért állítottak elő Szerbiában, az ország eddigi legnagyobb drograzziájában. A Villámcsapás 2 fedő nevű rajtaütésben 1165 épületet kutattak át a hatóságok szerte az országban. Az akcióban több körözött rablót és gyilkost is elfogtak, néhány ember ellen pedig illegális fegyvertartás miatt indult eljárás, emellett rengeteg drogot is lefoglaltak. A szerb kormány azt ígéri, hogy a mostani akcióval nem ér véget a kábítószercsempészet elleni harc, amely december 6-án a Villámcsapás 1 hadművelettel kezdődött. Akkor Belgrádban 26 helyen találtak kábítószert, egy újvidéki lakásban 5 kg heroint foglaltak le, és hatalmas mennyiségű fegyvert koboztak el. Egy újabb, most egy ausztrál jégtörő közelít ahhoz az orosz kutatóhajóhoz, amely december 24-én került a jégfogságába az Antarktisz keleti partjainak közelében. Korábban egy kínai jégtörő indult a bajba került hajó megmentésére, de olyan sűrű jég közé került, amelyen már nem tudott áthaladni.
A kínai Hósárkány nevű jégtörő helikoptere köröz a december 24-én a jég közé szorult orosz kutatóhajó felett. Az expedíció vezetője azt mondja, erre azért van szükség, hogy pontosan felmérjék a hajó helyzetét. A kínaiak most indították el a helikoptert, hogy megfigyeljék a körülöttünk lévő vizet, és hogy megállapítsák, hol van a jégmező széle, mondta Chris Turney. Miután az orosz kutatóhajó segítségére siető kínai jégtörő is elakadt, most mindenki az 50 kilométerre lévő ausztrál felségjelzésű Aurora Australis jégtörőt várja. Abban bíznak, az majd utat tör a kínai és az orosz hajónak is. Most a helikopter tulajdonképpen az deríti fel, hogy melyik utat kellene választania a hamarosan érkező Aurora Australisnak, mondja az Ausztrál Hajózás Biztonsági Hatóság szóvivője. Az orosz hajó kapitánya folyamatosan rádiókapcsolatban van a kínai jégtörővel, de az ausztrál hajóval még nem. Amikor az ausztrálokkal is létrejön a kapcsolat, akkor hármasban határoznak majd arról, hogyan történik majd a mentés. Az orosz hajó fedélzetén lévő 74 utas többsége klímakutató. Fogságuk alatt sem tétlenkednek, méréseket végeznek és víz alatti felvételeket készítenek.
Hi mom, hi dad.
A kutatók, a turisták és a legénység tagjai ilyen videóüzeneteket, fotókat küldenek magukról rokonaiknak, barátaiknak. Az orosz kutatóhajó 5 napja olyan helyen akadt el, amely egyébként jól hajózható ilyenkor, amikor a déli féltekén nyár van. De a hirtelen feltámadt szél beszorította a tenger alatt járót a jégtáblák közé. Az akadémik Sokalski még november végén indult útnak Tasmániából. Útjukat az egy évszázaddal korábbi ausztrál déli sarki expedíció megismétlésének szánták.
Itthon 3 évig tartó börtönbüntetést is kaphatnak azok az elkövetők, akik miatt kisiklott egy motorvonat tegnap éjjel Sopronban. A rendőrség vizsgálata szerint a gyanúsítottak egy 20 literes olajtartályt tettek a sínekre. Ennek ütközött neki a jármű, majd a sínpárok közé szaladt. A vonat utasok nélkül közlekedett, és a mozdonyvezető sem sérült meg. A bűncselekményt az eddigi adatok alapján 20 év körüli fiatalok követhették el.
Vágányzár már nincs, de még mindig csak 10 km/h sebességgel közlekedhetnek a vonatok ennél a vasúti átjárónál. Ez az a hely, ahol kisiklott péntek éjszaka egy ehhez hasonló motorvonat. A helyszíni vizsgálatok szerint nem baleset történt.
Van egy speciális vasúti berendezés, az úgynevezett nyomkarmival kenő berendezés, és ennek van egy olajtartálya, és ismeretlenek ezt helyezték rá a vasúti sinekre, és ennek ütközött neki egy Sopronból Ausztria felé közlekedő motorkocsi. Amikor neki ütközött, akkor ezt maga alá gyűrte, és ennek köszönhetően, vagy emiatt siklott ki az első forgóvázával.
A rendőrség szerint a bűncselekményt valószínűleg 3-15-20 év körüli fiatal követte el. A kisiklott járműről egy arra járó készített fotókat. Ahogy a képeken is látszik, a motorvonat nem borult fel, az eleje viszont a sínpárok közé szaladt. A vasúti átjárótól körülbelül 25 méterre állt meg.
Mivel személyisérülés rendelkezésre állatok alapján nem történt, ezért az alapeseti tényállásról beszélhetünk.
A Híradónak nyilatkozó ügyvéd azt mondja, akik a közlekedés biztonságát veszélyeztetik, több éves börtönbüntetést is kaphatnak.
Az elkövetők a közlekedés biztonsága elleni bűncselekményt valósították meg, amelyre a hatályos büntető törvénykönyv 3 évig terjedő szabadságvesztést rendel alkalmazni.
Az ügyvéd szerint az ítéletet azonban befolyásolhatja, hogy a vonat utasok nélkül közlekedett, és a mozdonyvezető sem sérült meg.
A Német Világnépesedési Alapítvány legfrissebb adatai szerint a föld lakosságának száma már meghaladja 7,2 milliárdot is. Az ENSZ előrejelzései szerint 2080-ra már 10 milliárd ember él majd a bolygón. Míg Európában a népességfogyás, addig a fejlődő országokban a túlnépesedés okoz problémát.
Ő volt az az újszülött, aki valamivel több mint 2 éve a 7 milliárdodik földlakóként jött a világra Oroszországban. Ugyanekkor a Fülöp-szigeteken és Indiában is megünnepelték az eseményt. Az ottani hatóságok szerint náluk született meg a 7 milliárdodik ember. Az 1900-as évek első felétől kezdett drasztikusan növekedni a népesség, míg az 1950-es években még a 3 milliárdot sem érte el a föld lakossága, addig 2011-ben már 7 milliárdnyian voltunk, és az ENSZ előrejelzései szerint 2080-ra már elérjük a 10 milliárdot is. A népesség növekedése épp azokban a térségekben a leggyorsabb, ahol a legnagyobb a szegénység és a nyomor. Míg Európában a népesség fogyás okoz problémát, addig a föld lakóinak száma folyamatosan nő. A legfrissebb adatok szerint már a 7,2 milliárdot is meghaladta. Csak ebben az évben 80 millióval gyarapodott bolygónk lakossága. Ez azt jelenti, hogy percenként több mint 150 csecsemő születik világszerte. A statisztika szerint 100 született gyerekből 60 ázsiai, 15 afrikai és csak 10 európai.
Egy feszítő nyomást jelent.
A Népességtudományi Kutatóintézet igazgató helyettese szerint a túlnépesedés konfliktusokat eredményezhet.
Vallási, etnikai konfliktusoknak a kirobbanását, tehát biztos, hogy van egy bizonyos, hát lenne egy ilyen optimális határ, amit még a Föld elbírna viselni, nem csak az eltartó képesség szempontjából, hanem az együttélési képesség szempontjából is.
A 7,2 milliárd sem feltétlenül sok.
A budapesti Corvinus Egyetem kutatója szerint viszont nem az a probléma, hogy mennyien élünk a Földön, sokkal inkább az, hogy hogyan.
Az erőforrás használat, a hulladék kibocsátás, a természet átalakítás csökken, akkor lehetünk 7,2 milliárdan is akár, ha nyilván ez a 7,2 milliárd tehát úgy él, hogy az összes többi faj, az összes többi élőhely, ami nem emberi, hanem az összes többi fajnak szól, az is megmaradhat.
Ennek ellenére vannak olyan területek, ahol politikai eszközökkel is szeretnék megállítani a népesség növekedést, ilyen például Kína. Bár az ország épp most lazított az eddigi szabályokon. Eszerint egy házaspárnak a jövőben már két gyermeke is lehet akkor, ha mindkét szülő egyedüli gyermek volt.
Ikerfalva. Az utóbbi időben csak így nevezik a kárpátaljai Felső Veresmartot. A faluban ugyanis jelenleg 56 itt született ikerpár él. Ezzel a község bekerült az ukrán rekordok könyvébe. Az viszont rejtély, hogy miért születik itt ennyi iker. A helyiek azt mondják, hogy a falu különleges forrásvize az oka, az orvosok meg azt, hogy a belterjes házasságok miatt.
Slavka és Tánika 2004-ben született Felsőveresmarton. Ebben az évben három ikerpár látta meg a napvilágot a faluban. Ez rekordnak számít a község történetében. Ma a település óvodájába és iskolájába összesen 15 iker jár. 1934-ben két kislány születésével kezdődött a folyamat. 1959-ben 7 ikerpárunk volt. Ma pedig már 56-nál tartunk, mondja a polgármester. A településen nincs vezetékes víz, a falut szegélyező hegyekből eredő forrásvizet isszák az emberek. Sokak szerint ebben az ásványi sókkal telített vízben keresendő a sok ikerterhesség oka. Felsőveresmarton már minden harmadik családban vannak ikrek. Nálunk az édesanyám unokatestvérének, a férjem oldaláról pedig az egyik harmad unokatestvérnek is vannak ikrei, mondja ez az anyuka. A szarvasmarhák körében is nagyobb az ikerborjak születésének aránya, mint a környező falvakban. A háziasszonyok sokszor két sárgáját találnak a tyúktojásban. Ők is ugyanazt a vizet isszák, mint az emberek. Az orvosok azonban kizárják a csodatévő vízelméletét. A víznek nincs köze a gyakori ikerfogantatáshoz, azok inkább a génállományban rejlik, hiszen a falubeliek a legtöbb esetben egymás között házasodnak, mondja az orvos. Egy másik feltevés szerint a csernobili atomkatasztrófának is köze lehet az ikerszületések számának ugrásszerű növekedéséhez Felsőveresmarton. Ezt az elméletet azonban hivatalosan nem vizsgálták, vagy ha igen, azt még nem hozták nyilvánosságra. Így továbbra is rejtély, mitől születik egyre több ikerpár ebben a kárpátaljai faluban.
Több ezer külföldi fiatal tölti a szilvesztert a magyar fővárosban. Ilyenkor telt ház van a hostelekben is, de még az olcsóbb szállodák is megtelnek a bulizni vágyó fiatalokkal. Széles a választék, lehet szórakozó helyen, étteremben, de még az utcán is búcsúztatni az új évet.
Tömegével érkeznek a fiatal külföldiek ebbe a budapesti hostelbe. Kifejezetten a szilveszter miatt jöttek a magyar fővárosba. Azt mondják, most ez a trendi.
Most jöttünk Svájcból, nem sokat tudunk a városról, de már ma este egy fergetegeset szeretnénk bulizni, mondja a svájci fiú. Ez a pár több mint 9000 kilométert utazott az Egyesült Államokból, csak azért, hogy Magyarországon búcsúztassa az óévet. Még nem döntöttük el, hogy mi lesz aznap este, kicsit sodródunk majd az árral, meglátjuk, hogy alakul a nap, de az biztos, hogy szeretnénk tűzijátékot nézni, és kíváncsiak vagyunk arra, hogy a magyarok hogy ünnepelnek, mondja Erika, aki a barátjával Dallasból érkezett. Itt egy éjszaka egy négyágyas szobában egy főnek 22 euróba, azaz körülbelül 6000 forintba kerül. Ebben az összegben pedig már a szilveszteri buli is benne van. Csak az italokért kell fizetni.
Mindenképpen teltház lesz, és remélhetőleg amennyire tudjuk, így fogjuk tartani a vendégeinket. Hátam mögött van a bár, mindenféle kedvező akciókkal fogjuk várni a vendégeket, italakciókkal, és lesz DJ, tehát egy hatalmas bulit fogunk nekik szervezni.
Vannak olyanok is, akik már az új évig meg sem állnak. Ezek a brazil fiúk tegnap éjszakai városnézésen voltak, ma pedig már egy termálfürdőbe mennek bulizni. Határozott elképzelésük van arról is, hol búcsúztatják majd 2013-at. Megbeszéltük, hogy az utcán töltjük majd, mert így ismerjük meg legjobban Budapestet. A magyarok is ott ünnepelnek, szóval mókás lesz, mondja André. De sokan döntenek úgy, hogy szórakozó helyen, vagy inkább étteremben ünnepelnek majd.
Ez most a legfelkapottabb környék, a 7. kerületi Gosdú udvar, a romkocsmek és az éjszakai élet legmeghatározóbb központja. Nem véletlen, hogy a külföldiek körében is nagyon népszerű. A legtöbb étterem itt nem csak vacsorával, de még táncos mulatságokkal is várja a fiatalokat szilveszterkor.
Az elekártunk az este 10 óráig van, utána esti konyhánk van, illetve szilveszterre készülünk egy speciális étellel, amivel köszöntjük az új évet, illetve hibátlan házibuli hangulat várja az látogatókat.
A házibuli reggel 10 óráig tart majd, belépő pedig nincs. Felmérések szerint több ezer külföldi fiatal tölti a szilvesztert Budapesten.
Többnapos gyerekszilvesztert tartanak Pécsett. A szárnyas malac napokon kifejezetten a legkisebbeknek szóló programokat szerveztek. Csecsemő és gyerekszínház, játszóház, valamint ismeretterjesztő előadások várják a családokat.
Gyerekek lepték el Pécsett a Zsolnai negyedet, a családok egy különleges szilveszterre érkeztek.
Ma nézzünk egy mesét.
Miről?
A holdakról.
A nagyobbakat virtuális űrutazás várta. Ebben a 8 méter átmérőjű planetáriumban csillagképeket vetítettek a gyerekeknek.
Mit Pécsnek a szélességéről nézzük az égboltot, de maga a planetárium képes arra, hogy elmenjünk az északi sarkra, a déli sarkra, tehát ezeket mind előre beállítjuk, és akkor ehhez szoktuk magát az előadást is alakítani.
A legkisebbeket csecsemő színházzal lepték meg, a gyerekdalokból és mesékből álló 25 perces előadásokból játszva tanulhatnak a kicsik.
A koncentráló képességüket, illetve mozgáskoordinációkat képes fejleszteni, hiszen ennek az előadásnak a díszletei az előadás után kipróbálhatók, játékok.
A gyerek szilveszter hétfő este zárul Pécsett a Miskolci Bábszínház előadásával.
Jazz musical, kortárs ősbemutató és bécsi klasszikus is szerepel a szilveszteri és az újévi zenei programok között Budapesten. A Magyar Állami Operaház szilveszterkor délután és este is előadja Johann Strauss denevérjét. Szerda este pedig újévi hangversenyt ad az operaházi muzsikusokból álló Budapesti Filharmóniai Társaság, majd Beethoven 9. szimfóniája köszönti az új évet. A Művészetek Palotájában szilveszter délutánján élőben közvetítik a berlini filharmonikusok évbúcsúztató koncertjét. Este az Amadinda ütőegyüttes és Presser Gábor 13. szilveszteri mulatságát tartják. Január 1-én este pedig a hagyományos Haydn program várja a közönséget. Évvégi malackodással búcsúztatták az óévet Tapolcán. A disznó-toros versenyt Szőke András színész rendező szervezte. A résztvevő csapatok nem csak a helyszínen készült kolbászokkal indulhattak, de pálinkaivásban és táncban is összemérhették tudásukat, a gyerekeket pedig malacfuttatással várták a Malom-tó partján.
Húsdarabolás, abálás és kolbásztöltés Tapolcán. A Malom-tó partján a hagyományos disznóvágás rejtelmeibe Szőke András vezette be az érdeklődőket.
Ebben sok száz év történelme ott van, és ez egy összetartó erő. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy szimbolikus rendszer is a mi életünkben, a disznóvágás. Hogy furcsát mondjak, nagyon sok olyan városban voltam, ahol még a lakótelepen, a negyedik emeleten is vágtak disznót. Poci a disznó ben volt a fürdőszobában. Gyakorlatilag a párkapcsolati problémák itt fognak kialakulni.
Az igazi kolbász elkészítése a fűszerezésen múlik, állították a versenyben résztvevők. A pontos receptet azonban egyik csapat sem árulta el.
Hát ez abszolút titkos. A jövőre az ellenfelek felkészülnek belőle, úgyhogy nem árulhatom el, de speciális kolbászt csinálunk. Van benne két citrom, lestjár.
A disznótoros versenyen induló 5 csapat 25 kg húsból készített kolbászt. Az ízesítésnek csak a fantázia szabott határt. A rendezvényre idén több százan látogattak el. Tapolcán december 31-én, idén 4. alkalommal hagyományos tóátúszással búcsúztatják az óévet.
Most jönnek a sporthírek Menzer Tamással, utána pedig az időjárás jelentés, aztán Magyarország szeretlek. Én kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!